Ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin, a One Beer történetéről beszélgetek Nyíri Szilárddal, üzletvezetővel.
Azt mondtad, hogy ti használtatok először festett dobozokat.
Nem, először az első háromba benne voltunk, tehát az első raklapon jött be nekünk is ugyanaz a kamion, de még két másik cég is próbálkozott vele. Itt nálunk jelenleg ugye a Cherry Coke-ot és egy Speed Zone kollab sorozatot láthat megfestett dobozokba. Látod, hogy mennyivel több grafika ráfér, mennyivel szebb úgy az egész.
Beindult a hűtés, mert ugye itt állunk a nyitott hűtő mellett, és pazaroljuk az energiát, ugye be is csukatjuk, ha gondolod. Szóval, hogy igen, tehát a festett doboz.
Festett doboz ugye Németországból érkezik, tehát nagyon nem könnyű beszerezni, nagyon sok vele a macera, és nagyon drága. Tehát, hogy amilyen mennyiségben a magyar piac vásárol, úgy igazság szerint nem éri meg. Tehát, hogy nem mondhatod rá, hogy megéri. Mi az összes ilyen egyéb ilyen dizájnköltséget soha nem tesszük rá a termékre. Tehát, hogy ne azért legyen drága valami, mert festett dobozban van. Ez ilyen belső hóbort igazság szerint.
És akkor az ugye feltűnő lehet, hogy egyértelműen dobozokkal dolgoztok, tehát üveg az nincsen. Ez miért van?
Én tudatosan kezdtem el kiiktatni az üveget. Amikor elindult a webshop, tapasztaltuk azt, hogy bármilyen logisztikai céggel dolgozunk, rommá törik. Nem tudod úgy becsomagolni, hogy ők ne törnék porrá az egészet, úgyhogy akkor már voltak dobozos sörök. És elkezdtük presszionálni a gyártókat arra, hogy dobozba tegyék a söreiket. Akkor még voltak ilyen bérdobozoló cégek, kimentek a furgonnal, dobozoltak nekik. Mostanra már mindenki rendelkezik saját dobozológéppel. Sokkal környezetbarátabb, könnyebb, tehát hogy olcsóbb a szállítása, sokkal nagyobb mennyisége. Tehát hogyha valaki exportál, nem mindegy, hogy két raklap üveg van rajta, vagy két raklap doboz. Mert doboz az kétszeres darabszáma az üvegnek, viszont súlyban ugyanaz. És hogy mindenki átállt erre. Az elején olyan csúnya gonoszak voltunk, hogy nem vettünk üveges sört. Aki nem volt hajlandó dobozba tenni a terméket, az nem tudta a One Beer-be behozni. De végül mindenki átállt teljes mértékben dobozra.
Ez fontos volt egyébként a sörfőzdéknek, hogy ők bekerüljenek ide? Tehát ez jelent valamit?
Szerencsére nagyképpen mondhatjuk, hogy igen. Tehát, hogy azért egy elég presztízs hely vagyunk a kisüzemi kraftkocsmák és egyebek körében. Tehát jó itt lenni. Mennyiséget is vásárolunk ugye általában tőlük, tehát nem az ilyen pár dobozos hely vagyunk, tehát azért szemmel jól látható, amikor jön az a szállító.
Aki hallgat minket, abban felmerülhet az, hogy ezek egyáltalán sörök. És szerencsére szerintem a magyar sör szó az egy megengedő valami. Ugye ez egy óriási ernyő kategória. Egy kicsit hasonlít az, mintha azt mondanád, hogy pezsgő. Ugye minden, amiben buborék van, az végül is nevezhető pezsgőnek. És akkor azon belül ugye meghatározzák, hogy a sámpány, ugye a metó tradicionál, stb. Habzóbor, tehát rengeteg kategória van. De a pezsgő az egy tök jó ernyő kategória lett, és én úgy vagyok ezzel, hogy amiket itt most elmondtál, hagyományos értelembe véve, hogyha azt mondod például azoknak, akik korábban jártak ide különböző bajor, cseh, lengyel söröket keresni, hát azt mondják, hogy hát eznek nem sörök, hanem valami teljesen mások.
Igen, de ezáltal ugye változott is a vendégkörünk teljes mértékben. Tehát, hogy a mai fiatalok, akikre mi inkább célzunk, az a 25 és 40-45 év közti korosztály, ő a vásárlónk 80%-a, és nagyon sok lett ugye a hölgyvásárlók köszönhetően ezeknek a termékeknek. Ezeknek a söröknek a klasszikus értelemben nincs söríze, tehát nem egy keserű, nem egy klasszik láger, vagy egy rommá komlózó tipa. Tehát, hogy ez ugyanolyan gasztronómiai élmény, mint mikor elmegy az ember egy jót enni egy bisztróba, és megkóstolja mondjuk a cékla habos, mit tudom én, milyen rozé kacsát. Ez ugyanaz a kategória. Tehát, hogy ezek gasztronómiai élmények.
De hogy önmagában ugye ebbe a craft vonalba, itt is mindig van divatos dolog, ugye a Milk Stout-ról beszéltünk sokat, de itt van például a góze, ami egy feltörekvő valami, köszönő viszonyban nincsen azzal, amire azt gondoljuk, hogy sör. Tehát, hogy lehet, hogy csak úgy abba a dobozba tették be annak idején, de valójában ez olyan, mint ez a kvász, ugye, az is egy ilyen, mi az? Az nem sör, hanem valami ilyen savanyú valami.
De ráadásul a góze az német. Tehát ezt azért nagyon sokan elfelejtik, hogy ez egy német tradicionális sörtípus. De még beszélhetünk akár olyan sörtípusokról, hogy mead, a mézzel, még már az egyiptomiak is mézzel főzögettek sört, tehát hogy olyan régi és ősi, csak visszajönnek a kultúrába, visszajönnek a piacra. Ezeket is nagyon le lehet hozni klasszikusan, be lehet gyümölcsözni, vannak savanyú mézsörök, tehát hogy annyi érdekesség van, hogy a tárház azért még óriási.
Tényleg lehet azt mondani, hogy a határa csillagoség? Tehát amikor kitalálsz valamit, hogy most akkor csinálnék egy olyat, hogy legyen ilyen az ízvilág, legyen ilyen az alap, kerüljön bele mondjuk egy ilyen gyümölcs, vagy egy ilyen fűszer, hogy működik ez, hogy áll össze a fejedben?
Ugye kell egy minimális tapasztalat, hogy tudjuk, hogy mi mivel passzol. Tehát azért egy zöldalmás stoutot nehezen csinál meg az ember, de egy zöldalmás gózét sokkal könnyedebb, mert a savasság, ugye a zöldalmának a savanyúsága nagyon szépen tud passzolni. A só az mindig nagyon jó ellensúly. Ha megnézed, nagyon sok cukrász és nagyon sok édességet ugye sóznak, hogy még jobban kijöjjön maga az édes íz, tehát hogy nagyon jól össze lehet ezeket hozni. Itt viszont a laborosnak a kőkemény munkája az, hogy na mond, pont abból hány gramm só hogyan fog kijönni úgy, hogy a készterméket ne nyomja meg. Tehát azért ilyen szinten senki nem tud sörfőzni a laborosokon kívül.
Tehát akkor a laborban kezdődik a dolog. Mennyit kell kísérletezni egy ilyennel?
Rengeteget. Én most már az életem 70%-át a sörösöknél a laborokban töltöm. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok idő. Tehát amíg összeáll tényleg egy olyan recept, hogy azt föl lehessen tenni nagy főzésre, van, ami sikerül egy hét alatt, de van olyan termék, amivel másfél hónapja szenvedünk, mert valami mindig elmegy benne, és nem tudjuk megmondani. Tehát azért nagyon sokszor függ attól, hogy kapunk egyszer ilyen gyümölcskockát, ugyanattól a cégtől ugyanazt megvesszük, és mikor megkóstoljuk nyersen, hát ég és föld az íze. Tehát hiába szoroztuk föl, hogy ez nekünk 800 literre, hogy lesz jó, hát látjuk már, hogy nem jó. Tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz.
Igen, ezeknek gondolom stabilnak kell lenni ahhoz, hogy még azt a mennyiséget is le tud gyártani, ami mondjuk egy ilyen kisüzemi szinten mennyiségnek számít.
Hát stabilnak kellene lenni, de mondjuk belegondolsz a komlóba, az is egy termény. Tehát, hogy mindig más, függ ott is az időjárástól, próbálják ugyanolyanra hozni, de mindig más. Ezáltal hiába veszek most 5 kiló citrát, múltkor sokkal illatosabb volt ugyanaz az 5 kiló citra. Ugyanattól a cégtől, ugyanattól a gyártól, ugyanúgy, de mégis más. Nagyon-nagyon nehéz az egységes minőséget hozni, hogyha nem ilyen komló aroma, meg ilyen egyéb kis adalékokkal megy az ember.
És ez nem megoldás?
A kis üzemben nem. Tehát ez ilyen komló aroma, meg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem.
Nagyon. Az összes többi dolog, tehát az ízesítő anyag, ami belekerül, a színezék, vagy bármi, az erről mesélj egy picit, ez hogy működik? Ami miatt találkoztunk, ugye az a BGE söre volt, ami nálatok készült, az is ilyen kollaboráció, ami egy ilyen nagyon élénk kék színű góze volt, tisztára ilyen Sauvignon Blancos bodzás ízvilággal, illetve illattal.
Igen, ugye ő is egy góze alapra készült, fekete bodzával, senki nem tudta, hogy az kék lesz, mert ugye meglepődtünk ott, hogy a fekete bodza pürébe van alma, és hát az alma oxidálódik, ami barnít. Tehát, hogy olyan szinten lesötétítette a feketét, de a fekete bodza meg lila, és a lila keveredett a barnával, meg a sörnek az alapvilágos színével, és hupikék, törpikék, kék lett az egész, de senki nem tudta, hogy a tesztnél nem jön ki, mert ott nincs ideje leoxidálódni. És mind is néztük, mikor már a tartályban volt, hogy gyerekek, ez kékül. És oxidálódott.
Oké, szóval, hogy nem tudtatok tervezni vele, de hogy ami belekerül anyag az elején, az minden esetben valami természetes valami, vagy használtok azért olyan enzimeket, adalékanyagokat, amiket mondjuk a nagyipari sörfőzésben vagy a borászatban lehet látni?
Használunk. Erjedés megállítókat vagy gátlókat, ugye káliumszorbát, nátriumbenzonát, őket használjuk. Pont az én előszeretettel használom, tehát hogy azért használjuk, hogy a gyümölcsnek az íze ne tűnjön el, mert ha leerjed a gyümölcs, akkor elveszik belőle a gyümölcs cukor, és a gyümölcsnek a gyümölcs cukor adja az ízét. Tehát ha minden gyümölcsöt leerjesztenénk, nagyon-nagyon minimális, semmi nem történne, viszont ugye ezekkel a szerekkel meg tudjuk állítani az erjedést, így benne tud maradni a gyümölcsnek az íze.
Már említettem a BGE sörét, meg láttuk itt a Speedzone-os együttműködést, Collab, ezt mondtad. Ez nagyon fontos nektek?
Igen. Tehát szerintem ezek olyan dolgok, ami mindenkinek jó. Még nagyobb közönség felé el tudjuk terjeszteni a sörkultúrát. Tehát, hogy minél több emberhez eljusson, minél több irányba eljusson.
Maradjatok velünk, a One Beer történet folytatódik még a Borravaló Gasztrokultúra magazinban. Ha van kérdés vagy észrevétel, akkor borravaló@gmail.com, a Facebookon borravaló.hu-ként vagyunk elérhetők, ahogy egyébként a borravaló.hu oldalon meg lehet keresni ezeket az adásokat, és visszahallgatni podcast formában.